Szavak, melyeket inkább nem kellene nyelvedre venned, és óvakodnod kellene hangosan kimondani, mert amint tudom, él Amurru országban egy durva férfiú, aki sír és gyapját szaggatja és életedre tör, és aki sokat tudna mesélni csalásról. Kellemetlen, ha valakinek másért kell szégyenkeznie, mert az nem teszi, és jelenleg ez az eset köztem és közted rosszul megválasztott szavait következtében. Én csaltalak meg téged. Milyen tekintetben? Olyan mennyasszonyt vezettem be hozzád talán, aki nem volt már érintetlen, aki nem lett volna méltó rá, hogy a 7 lépcsőn föllépdeljen az Isten karjai közé. Vagy talán olyat engedtem be, akinek teste nem ép és erős, vagy jajgatott a fájdalom miatt, amelyet okoztál neki, és nem szolgált alázattal kéjedben. Ilyen formán csaltalak meg? Nem, mondta Jákob, nem ilyen formán. Lea nagy a nemzésben, de te kijátszottál, és félrevezettél úgy, hogy a sötétben Leát Rákelnak hittem egész éjszakán át, és a nem igazinak adtam lelkemet és legjobb részemet, amit annyira bánok, hogy ki sem mondhatom. Ezt tetted velem, ordas szívű. És te ezt csalásnak nevezed, és vakmerően a pusztaság állataival s gonosz szellemekkel hasonlítasz össze, mert ragaszkodtam a szokáshoz, és jó érzésű férfiúként nem vállalkoztam rá, hogy a szent hagyománnyal szembe helyezkedjem. Nem tudom, mi a rend Amurru országban, vagy Góg király országában, de a mi hazánkban nem szokás, hogy a fiatalabbat férjhez adjuk az idősebb előtt. A hagyomány arcú csapása volna ez, és én törvénytisztelő ember vagyok, a tisztesség embere. Ezért tettem, amit tettem, és okosan cselekedtem esztelenségeddel szemben, és atyához méltón, aki tudja, mivel tartozik gyermekeinek. Mert te galádul megsértetted szeretetemet idősebb lányom iránt, amikor azt mondottad, Lea nem lobbantja föl férfiúi vágyamat. Nem érdemled-e meg ezért a leckét és rendreutasítást? Most hát láthattad, hogy föllobbantja-e vagy sem? Semmit se láttam, kiáltott Jákob. Rákel volt az, akit én öleltem. Igen. Ez derült ki reggel, felelte Lábán gúnyosan. De éppen arról van szó, hogy Rákelnak az én kicsikémnek sincs panaszolni valója, mert Leáé volt a valóság, míg Rákelé a hit. De most kioktattalak, hogy hited is Leáé legyen, és akit a jövőben ölelni fogsz, azé lesz mostantól a valóság is, meg a hit is. Nekem adott hát Rákelt, kérdezte Jákob. Magától értetődik, mondta Lábán. Ha akarod őt, és megfizeted érte a törvény szerint járó árat, akkor a tiéd lesz. Jákob fölkiáltott. De hiszen 7 esztendőt szolgáltam Rákelért. Egyik gyermekemért szolgáltál, felelte Lábán méltóságosan és szilárd hangon. Ha a másodikat is akarod, amit szívesen vennék, ismét kell fizetned. Jákob hallgatott. Elő fogom teremteni az árat, mondotta aztán, és igyekszem megszerezni a jegyajándékot. Egy mina ezüstöt kölcsönzök ismerőseimtől, akikkel kereskedés közben ismerkedtem meg, és kezeskedem érte, hogy egy más ajándékot tudok a mennyasszony övére kötni, mert évek folyamán észrevétlenül összegyűlt valamicském, és már nem vagyok olyan koldus szegény, mint akkor, amikor először kértem meg lányod kezét. Már megint minden tapintat nélkül beszélsz, felelte Lábán, méltóságos fejrázással. És ezért léhán szólsz olyan dolgokról, amelyeket lelked mélyére kellene zárnod, és örülnöd kellene, ha mások nem terelik rá a szót, és nem perlekednek veled, ahelyett, hogy nyíltan locsogsz róla, és megint csak úgy viselkedsz, hogy egyik embernek kell szégyenkeznie a másikért, aki maga nem képes rá. Semmit sem akarok tudni észrevétlen gyarapodásról és hasonló bosszantó dolgokról. Nem kell az ezüstöd jegyajándéknak, és senkinek az áruja váltságdíjul, hanem második gyermekemért is szolgálnod kell ugyanaddig, mint az elsőért. Ordas lelkű, kiáltotta Jákob, s alig fékezte magát. Tehát Rákhel, csak újabb 7 év múlva akarod nekem adni. Ki mondja ezt? Válaszolta lábán fölényesen. Ki célzott itt csak hasonlóra is? Csupán te vagy az, aki zagyvaságokat beszélsz, és elhamarkodva ordas lélekkel hasonlítasz össze, mert én atya vagyok, és nem akarom, hogy gyermekem epekedjék a férfi után, amíg az megöregszik. Menj most a dolgodra, és áld meg becsülettel ezt a hetet. Akkor majd szép csöndben megkapod a másik lányomat is, és mint férje szolgálsz engem érte további 7 éven át. Jákob hallgatott, és lecsüggesztette fejét. Hallgatsz, szólt Lábán, és nem tudsz ráfanyalodni, hogy lábamhoz borulj. Igazán kíváncsi vagyok, vajon sikerül-e valaha hálára indítanom szíved. Hogy itt állok, kora hajnalban egy ingben, fölzavarva szükséges álmomból, és ügyeket rendezek veled, nyilván nem elég, hogy ilyen érzést ébresszem benned. Még nem említettem, hogy másik gyermekemmel a második szolgálót is megkapod, akit vásároltam, mert Zilpát Leának ajándékozom hozományul, Rákelnak pedig Bilhát, és ebben az esetben is úgy akarom csinálni, hogy a mina ezüstnek, amelyet neked adok, 2/3 beszámítassék. Így 4 asszonyod lesz éjszakára, és olyan háremed, mint Bábel királyának, és mint Élám királyának, holott az imént még magadban száradtál a sövényen. Jákob még mindig hallgatott. Kegyetlen férfiú, mondta végül egy sóhajjal. Nem tudod, hogy mit tettél velem. Nem tudod, és nem is gondolsz rá. Meg vagyok róla győződve, és nem is tudod elképzelni vas szívedben. Egész lelkemet és mindent, ami bennem szent, a nem igazira tékozoltam ezen az éjszakán. Ez szorítja össze a szívemet az igazi miatt, akinek mindezt szántam, most Leával törődjem egész héten át, és a testem elfáradt, mert én is csak ember vagyok és jól lakott, és lelkem már bágyat örvendezni, akkor lesz enyém az igazi, Rákhel egyetlen kincsem. Te azonban azt hiszed, hogy ebben jóvá tettél mindent, pedig sohasem lehet azt jóvá tenni, amit velem és Rákhellal tettél, gyermekeddel és végeredményben Leával is, aki ott ül az ágyon és sír, mert nem ő van az én szívemben. Ez azt jelenti, kérdezte Lábán, hogy a Leával töltött nász hét után nem leszel eléggé férfi, hogy megtermékenyítsd a másikat? Dehogy is Isten óvjon ettől, felelte Jákob. A többi csak rigolya, fejezte be Lábán a vitát. És túlfinomult fecsegés. Meg vagy elégedve új szerződésünkkel, és érvényes legyen köztünk, vagy sem? Igen, férfiú, legyen érvényes, szólt Jákob, és visszament Leához. A féltékeny Isten. Ezek hát Jákob történetei, melyek agg arcába vésődtek, s elvonultak, ködbe borult, szemöldökében fönnakadt szeme előtt. Amikor ünnepélyes tűnődésbe merült, akár egyedül volt, akár emberek közt, akiket azonnal szent borzalom fogott el arckifejezése láttára, úgyhogy meglökték egymást, és így szóltak: Pszt, Jákob történetein tűnődik. Egy némelyiket már részletesen elmondottuk, és véglegesen tisztáztuk. Olyanokat is, amelyek még csak jóval ezután következnek, Jákob hazatérését is a nyugati országokba, és ami megérkezése után esett meg. De 17 évet kell itt pótolnunk bőséges eseményeikkel és forgandó történeteikkel, melyeknek élén a kettős nász áll Leával és Rákhellal, valamint Ruben megszületése. Ruben pedig Leájé volt, és nem Rákhelé. Amasz szülte Jákobnak elsőszülöttjét, aki elsőszülöttségét később eljátszotta, mert olyan volt, mint a zúduló vízár, és nem Rákhel fogantas hordozta, nem érzelmeinek jegyese ajándékozta Jákobnak, és nem Rákhel volt Isten akaratából az sem, aki Simeont hozta világra, Lévit és Dánt és Jehudát, vagy bármelyiket a 10 közül Zebulonig, holott a nász hét leteltével, amikor Jákob az 5. napon kijött Leától, és a társas madarászaton kissé fölfrissült, Rákhellal ugyanúgy együtt hált, amiről nem is beszélünk többet. Mert már elmondottuk, mint kapta meg Rákhelt. Lábánnak, az ördögnek mesterkedése folytán először Leában kapta meg, és csak ugyan kettős nász volt, amit akkor ült, nászéj két nővérrel. Az egyikkel valóságosan, a másikkal hite szerint, és mit jelent itt a valóság? Ilyen értelemben Ruben minden esetre Rákhel fia volt, vele nemzette Jákob. És aki oly készségesen és buzgó volt, mégis üres öllel ment ki, és Lea erős és gömbölyű lett, és elégülten fonta össze kezét gömbölyűsége felett, fejét alázattal oldalt hajtva és szemhéját lebocsátva, hogy ne lehessen látni bandzsítását. A legnagyobb rátermettséggel szült meg a téglákon, néhány óra alatt folyt le az egész, tiszta gyönyörűség volt. Ruben nyomban kizúdult, mint a vízár, mire Jákob, kit sietve értesítettek, megjött a mezőről, mert éppen szezámaratás ideje volt. Az újszülöttet már megfüröztötték, sóval megdörzsölték és bepólyálták. Jákob rátette kezét, és valamennyi emberének jelenlétében ezt mondotta: Fiam. Lábán tiszteletét fejezte ki. Buzdított, hogy legyen épp oly derekas, mint ő, és 3 egymást követő évben örökítse meg magát, mire a gyermekágyas anya jókedvében oda kiáltotta fekhelyéről: 12 évig szünet nélkül akar termékeny lenni. Rákhel hallotta ezt. Nem lehetett elmozdítani őt a bölcső mellől, mely hintaként függött alá a mennyezetről, úgyhogy Lea az ágyból kézzel tudta igazgatni. A másik oldalon Rákhel ült, és a gyermeket nézte. Ha sivalkodott, fölemelte, és nővére duzzadó, tejerekkel befutott mellére adta, a látvánnyal be nem telve nézte, amint azt táplálta, hogy a gyermek vörös és puffat lett a jó lakottságtól, és szemlélődés közben tulajdon gyenge mellére szorította kezét. Szegény kicsike, mondotta Lea ekkor bizonyára, ne búsulj, te is sorra kerülsz, és kilátásait hasonlíthatatlanul jobbak az enyémeknél, mert te vagy az, akin urunk szeme szívesen nyugszik, és egy éjszakára, amelyet nálam tölt, bizonnyal 4 vagy 6 is következik, melyet neked ad. Mi kell hát még? De noha Rákhelnek voltak kilátásai, Isten akaratából mégis Leán teljesültek azok, mert alig kelt föl első gyermeke után már megint teherbe esett, és miközben hátán Rúbent hordta, testében már Simeonnal volt viselős, és nem is igen érezte magát rosszul, mikor a magzat nőni kezdett, és nem sóhajtozott, amikor nagy hasa eltorzította, hanem kemény és jókedvű maradt mindvégig, és Lábán gyümölcsös kertjében dolgozott addig az óráig, amelyikben némileg megváltozott arccal parancsot adott, hogy állítsák föl a téglákat. Simeon egykönnyen megjelent és tüsszentett. Mindenki megcsodálta. Leginkább Rákel, és mennyire fájt, hogy meg kell csodálnia. Ezzel a gyermekkel másképpen állt a dolog, mint az elsővel, mert Jákob tudatosan és csalafintaság nélkül nemzette Leával, és azért volt egészen és kétségtelenül. És Rákel, hogy állt a dolog a kicsikével? Milyen komolyan és vidáman nézett szemébe a rokonnak, kedves bátorsággal és életre készséggel. Milyen bizalommal kívánta és érezte, hogy gyermekeket szül neki kettőjük képére, néha ikreket is. Most üres öllel ment ki, holott Lea már a másodikat ringatta. Hogyan lehet ez? A hagyomány betűje az egyetlen támaszték, amely a fájdalmas életjelenség magyarázatára kínálkozik. Röviden így hangzik. Mivel, hogy Lea megvetett volt Jákob előtt, Isten megnyitá méhét, Rákel pedig magtalan vala. Éppen azért. Épp oly kísérlet ez a magyarázatra, mint akármi más. A feltevés bélyegét viseli magán, és nem a kijelentését, mert él Saddájnak közvetlen és mértékadó kinyilatkoztatását rendelése értelme felől, akár Jákobbal, akár más részessel szemben, nem ismerjük, és nyilván nem is hangzott el. Mégis megkísérelnénk, hogy ezt az értelmezést elvessük, és másikat állítsunk helyébe, ha tudnánk jobbat, mint ahogy nem tudunk. Sőt, inkább az említettet lényegében helyesnek ítéljük. A lényeg az, hogy Isten rendelése nem, vagy nem elsősorban Rákhel ellen irányult, és nem is Lea kedvéért szabatott ki, hanem magának Jákobnak volt tanúságos megfenyítése, akinek megfeddése ugyanis abban az értelemben történt, hogy a finnyás és puha érzelmi önkényeskedés és a gőg, amelyel ezt ápolta és hirdette, nincs Elohim kedvére, ám bátor a kiválasztásra és korláttalan előszeretetre irányuló hajlam, ez az érzelmi gőg, amely fölmenti magát minden megítélés alól, s az egész világ áltatos hozzájárulását igényli, magasabb példaképre hivatkozhatott, és valóban annak földi utázása volt. Ám bátor. Éppen azért, mert Jákob érzelmi kényuraskodása utánzás volt, nyerte el büntetését. Aki itt szóra vállalkozik, meg kell, hogy válogassa kifejezéseit. De a használandó szó félénk megvizsgálása után sem kétséges, hogy az itt fejtegetett elrendelés legfőbb indító oka Isten féltékenysége volt előjogára, amelyet éppen e rendelés által, Jákob érzelmi kényuraskodásának megalázása által kívánt előjogként megjelölni. Ezt az értelmezést lehet gáncsolni, és alig kerülheti el az ellenvetést, hogy oly kicsinyes és szenvedélyes indíték, mint amilyen a féltékenység, isteni elrendelések magyarázatára nem alkalmazható. Az efféle érzékenységnek azonban szabadságában áll a számára visszataszító indulatot, mint az istenség korábbi és vadabb fejlődési állapotának szellemileg át nem hasonlított csökevényét értelmezni, kezdeti állapotok csökevényét, melyekre más helyütt már némi fényt vetettünk, és amelyek annak idején Jáhunak, egy maroknyi barna pusztafi hadi és vihar istenének, akik harcosainak nevezték magukat, kialakuló arca sokkal inkább a gonoszság és félelmetesség, mint a szentség vonásait mutatta. Isten szövetsége a vándor Ábrahámban munkáló emberi szellemmel mindkét fél megszentelését célzó szövetség volt, oly szövetség, melyben emberi és isteni szükséglet olyannyira összefonódik, hogy alig állapítható meg, melyik oldalról, az isteniről vagy az emberiről indult ki az első ösztönzés erre az összműködésre, minden esetre pedig oly szövetség, melynek megkötésében az fejeződik ki, hogy Isten megszentelése és az emberi párhuzamos folyamat s a legbensőségesebben egymásba szövődik. Mi célja volna, kérdezhetnénk, különben szövetségnek? Isten utasítása az ember számára, légy szent, amiként én is az vagyok. Már föltételezi Isten megszentelődését az emberben, tulajdonképpen ezt jelenti, engedd, hogy megszentelődjek benned, és légy aztán magad is szent. Más szóval, Isten szenté tisztulása zavaros álnokságából visszahatóan az emberét is magában foglalja, akiben a tisztulás Isten nyomatékos kívánságára megy végbe. E dolgok belső kapcsolata pedig, és hogy Isten valóságos méltóságát csak az emberi szellem segítségével éri el, amely viszont ismét csak Isten valóságának szemlélete és az arra való hivatkozás útján nyeri el méltóságát, épp a vonatkozások e fenségesen házastársi elkeveredése és kölcsönössége a testbe zárva és a körülmetélkedés gyűrűjével megerősítve felfoghatóvá teszi, hogy éppen a féltékenység, a szenvedélyes szentség előttiség egy csökevénye maradt meg legtovább Istenben, akár bálványok ellen irányult, akár az érzelmi bujaság előjogára, ami alapjában ugyanaz. Mert mi más volna az ember féktelen érzése embertársa iránt, ahogyan Jákob érzett Rákellal szemben, és aztán lehetőleg még fokozottabb átvitelben Rákel első szülöttjével szemben, mint bálványozás. Ami Jákobbal történt, Lábán furfangja révén, részben legalább még joggal értelmezhető, szükségszerű egy kiegyenlítő igazságosztásnak, Ézsau sorsára való tekintettel, fölrovásnak annak terhére, akinek javára az egyensúly megzavartatott. Ha azonban másfelől meggondoljuk Rákel sötét sorsát, és hozzá megtudjuk azt is, amit az ifjú Józsefnek kellett kiállania, akinek csak igen nagy okossággal és nyájas ügyeskedéssel kezelve Istent és embert sikerült a dolgoknak jó fordulatot adni, nem lehet kétség, hogy a legtisztább és legeredetibb értelemben vett féltékenységről van szó, nem az általános és származtatott féltékenységről egy előjogra, hanem a legszemélyesebbről, a bálványozó érzelem tárgyaira, melyekre bosszút állva le is sújtott, egy szóval a szenvedélyre. Nevezzük bár ezt pusztai csökevénynek. Mégis igaz marad, hogy elsősorban éppen a szenvedélyben teljesül be és igazolódik a messzezúgó szó, eleven Isten. Miután tapasztaltuk, azt fogjuk mondani, hogy József bármennyire ártalmára voltak is különben hibái, Istennek emez elevensége iránt szinte több érzéket tanúsított és nagyobb ügyességgel tudott tekintettel lenni rá, mint nemzője.